És már folytatjuk is Hegedűs Dégézzával a beszélgetést. Én azt gondolom egyébként, hogy egy prózai darabhoz képest, ha használunk zenét, legyen az egy opera, vagy akár egy musical, vagy egy olyan mű, ahol rengeteg zene van, ott egy kicsit absztrahálni tudja a kifejezést, nem? Tehát, mint amikor az operában hallgatunk egy áriát, egy recitatív után, akkor megáll az idő, sőt, a tér is átalakul egy kicsit, és akkor ott más dimenziók lépnek előtérbe. Tehát egy zene egy színházi embernek jelentheti azt, hogy egy plusz dimenziót adunk a dolgokhoz?
A zene az mindenütt nyomon követhető, még a beszédben is, még a szövegben is. Egy költeményben, egy drámai szövegben, egy drámai költeményben, ha mondjuk klasszikus művekre gondolunk, Shakespeare-re, vagy a Molière-nél is vannak verses művek, vagy nem tudom én, a romantikusokra gondolok, Schillerre, vagy Goethe-re, másokra. Tehát a zene az mindig jelen van. Van itt is egy remek példám, ugye, óriási dolog szerintem is a magyar nyelv csodája, hogy képes visszaadni a világirodalom minden nagy kultúrájú nyelvén született művet magyar nyelven, de ugyanolyan színvonalon, mint amilyen színvonalon az eredeti nyelven megszületett. Hozok egy példát, mondjuk talán a legtöbbet és a legtöbbször Shakespeare műveit fordították magyarra. Olvastam egy nyilvánosság előtt, de folyóiratokban lefolytatott vitát, amelyben a drága megboldogult Géher István professzorom éppen a Hamlet újabbkori fordításait hasonlította össze Arany János Hamlet fordításával, elismerve mindegyik újabb és újabb fordítás értékeit, egy olyan pontot ragad meg mégis, letéve a voksát Arany János fordítása mellett, hogy ő ugye a amerikanisztikai, anglicisztikai tanszéket vezette a életében az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, és őt az Eötvös Kollégiumban külön kurzusai voltak, és nagyon-nagyon-nagyon átélten volt köze magához az angol nyelvhez is. Shakespearehez meg különösen, hatalmas tanulmánykötete van Shakespeare összes művéről. És
Shakespeare olvasókönyv.
Így volt egy ilyen műve. Pontosan, igen. És arról beszél, hogy a Shakespeare előadásait a maga korában a nézők valóban nézők voltak, többségükben azt írja, hogy analfabéták. Hisz valóban a Globe Színházban volt néhány páholy, ahol az arisztokrácia kíváncsi nézői ott ülhettek, de a néhány pennis helyeken, állóhelyeken azok az egyszerű nézők voltak, akik írni-olvasni nem tudtak, és mégis nézőként mélyen átélten befogadói tudtak lenni a Shakespeare előadásoknak, és azt mondja, azon kívül, hogy fantasztikus képekben és láttatóan és a költészet magas fokán fogalmazta meg az ő történeteit és a külön az ő drámai karaktereit, volt egy nagy titka, amit ő úgy mond, hogy a shakespeare-i költészet, a shakespeare-i angol nyelvnek a zenéje. Hogy van egy olyan dimenziója a kimondott angol szövegnek, amire nincs magyarázat, ugyanolyan hatást vált ki a nézőből, mint amikor zenét hallgat. hogy az a fajta zeneisége a szövegnek, amin megszólalnak a Shakespeare-i alakok, az olyan, hogy az értelmen túl valahol olyan mélyen jut be az emberekbe, hogy az ösztönökhöz, vagy az érzelmeknek olyan mély birodalmába tud behatolni, amire csak a zene képes. Vagyis arról beszél Géher tanár úr, hogy ez tulajdonképpen az összes magyar fordítás közül szerinte Arany János volt képes arra, aki ezt a plusz dimenziót tudta adni ahhoz a Shakespeare-i világhoz, ami egyébként originálisan a sajátja.
Ez nagyon érdekes.
Ugye, hogy milyen érdekes?
Abszolút, abszolút. Egyébként, és az is érdekes, hogy mások nem tudták ennyire az angol nyelvet használni, bár nyilván voltak még Shakespeare-nek kortársai is.
Hogy mondjam, tehát nagyon hűen adja vissza a nyelvi fordulatokat, szavakat, gondolatokat, szórendeket, és így tovább. De lehet, hogy nyelvészetileg a legpontosabb és legtökéletesebb, csak éppen ez a dimenzió hiányzik.
Igen, belőle. Abszolút, abszolút. Na most térjünk egy kicsit vissza Mozartra. Egyébként ilyen értelme lelőtted a poént, mert azt akartam föltenni első kérdésként, hogy szerinted zseni volt-e Mozart, de erre megadtad a választ a felvezető szövegedben, vagy a válaszodban.
Nincs magyarázat rá, hogy mitől, vagy miért. De én azért, mint művészeti oktatásban jelenlevő tanár, pontosan tudom azt, hogy nem elég csak a képesség, hanem a folyamatos tanulás és tapasztalat a képességeken túl az, és a benne létel, benne mélyen benne élve a világban tud olyan gazdag és olyan nagy léptékű mondjuk színművésszel megajándékozni bennünket, akik körülöttünk, akik nekem az én nagy elődeim voltak, akikre fölnézek, akiktől sokat tanultam, kortársaim közül is, és a fiatalok közül is, és az idősebb nemzedékben is, ki tudnék emelni számtalan ilyen nagy léptékű művészt, de pontosan azért, mert soha nem elégedtek meg azzal, amiben éppen vannak, vagy amiben éppen sikert aratnak épp egy alakításban. De rátekintve Mozart élettörténetére, számtalan Mozart irodalomhoz köthető tanulmánykötet volt a kezemben, mi alatt készültem tulajdonképpen az előadásra. Percig nem hivatkozom rá, de nekem ez egy nagy megalapozottságot és nagy biztonságot és bizonyosságot ad, hogy jól gondolkodom róla és a környezetéről, ahol ő a darab megmutatja az ő sorsát az életének az utolsó 10 évében. Kezembe akadt egy olyan kötet, ahol azt láttam, hogy ő 6 éves korától kezdve a papájával és a nővérével, sokszor velük volt a mamájuk is, hogy utazták végig számtalanszor egész Európát. Végig járta a német nyelvű területet, átjutott a brit szigetekre, járt Franciaországban végig-végig számtalan jelentős városban is, jelentős zenei központban, ugyanígy Olaszországban, és arra kellett rádöbbennem, ha látom ezt a térképet időben, térben, és látom azokat a helyeket, ahol ő megfordult, többnyire olyan helyeken fordult meg, egyre jobban haladva előre a saját korában is, növekedve, ahol mindig az adott kultúra, ez legyen angol szász, vagy német, vagy olasz, vagy francia, zenei kultúra központjaiba volt szerencséje eljutni, egyrészt azért, hogy a papája megmutatta, hogy itt valami fantasztikus életpálya készülődik ebben a kicsi emberben, aki egyszer csak fölnő majd, de közben nem csak, hogy produkciókat mutatott be, hanem ő ott találkozott az ottani zenei élettel, az ottani nagy, a korszakot jelentő nagy alkotókkal, akik foglalkoztak vele, akik tanították, és lépésről lépésre az ő élete egy folyamatos egyetemi szintű zenei tanulmányút volt, de folyamatosan. Ha összeadnák, nem is tudom, tehát ötször végig lehetnek kerülni a földet, azokat, mert többször is végigjárta ezeket az utakat, felnőtt életében is számtalan koncertkörutat csinált, és mindenkivel találkozott, a legnagyobb mesterekkel, azokkal, akik éppen megújítói, vagy éppen szintézis teremtői voltak a zenei életnek akkor, látott operákat, hallott nagyzenekari műveket, zongoraműveket, kamaraműveket, pontosan megértette, fölfogta, hogy mi az a... hogyan épül visszamenőleg, visszanyúlva maga a zene történet az emberiség történetében, vagy az európai zene történetben a legmélyebb gyökerekig egy permanens folyamatban létezett, és benne a zenében, és állandóan inspirációkat kapott, tanult, a tanultakat egyből kamatoztatta az újabb és újabb műveiben, és mire 1781-ben Salzburgból Bécsbe érkezett, akkorra már kész, kiforrott, érett zenei gondolkodással és zeneesztétikával rendelkezett.
Hány éves is ekkor, bocsánat?
Ekkor kérlek szépen 25 éves.
Igen.
És 35 éves korában
igen,
már nem
igen,
él.
Igen.
És az a csoda, hogy belecsöppen egy olyan világba, ahol a zenei világ, illetve a befogadó közeg benne él egy közös zenei nyelvben, amit mindenki jól beszél, és mindenki jól ért.